Ez az Intermezzo, vendégem Kisvégemőke, színművész, az úriemberek rendezője. Szervusz Emőke, szeretettel köszöntelek. Na hát, ugye színművész vagy, mégis ágáltál az ellen, hogy én azt mondjam, hogy te rendezőként is funkcionálsz, miközben egyébként igen.
Igen, ez igaz, mert hogy most valóban, tehát az Úriemberek című előadást én rendezem, de mivel ez az első rendezésem, valahogy nem tudom, de azért még nem mondanám azt, hogy rendező vagyok.
Azt mikor lehet mondani?
Rendező? Hát,
hanyadik után?
Ja,
van
hát
egy ilyen
igen,
szám?
Nincs, hogy... Valójában nincs egyébként. Gondolom, hogyha valaki úgy érzi.
És te még akkor ezek szerint nem érzed
nem,
úgy?
Nem. Én színész vagyok.
Jó, tehát akkor Kisvégemőke színművész, de hát akkor is az Úriemberek rendezője. Ez az első rendezésed, ahogy te is elmondtad, a bemutató pedig egy elhagyott industriális épületben lesz majd, egy punk klubban, egyébként nem messze a Népligettől. Mi az oka ennek a különös, furcsa atmoszférájú helyszínnek?
Igen, amikor megírtam ezt a darabot, akkor arra gondoltam, hogy ennek mindenképpen valami olyan helyszínt kellene keresni, ami kicsit izolált, tehát azt az illúziót adja, hogy valahol el vagyunk bújva, de mégis azért a városban maradunk, tehát nem az van, hogy egy búzaföldre ellátogatunk el, vagy kirándulunk.
Az is érdekes lenne.
Az is érdekes, és itt ebben a helyben az a csodálatos, hogy ez tényleg megvan. Tehát most is vannak még olyan szórakozó helyek, amik kifejezetten azzal a funkcióval jöttek létre, hogy ott valaki valami teljes más világba kerüljön, de itt ezt rögtön éreztem, és nagyon örültem, hogy Istenem, van még ilyen.
Az Úriemberek történetéhez hogyan kapcsolódik ez a helyszín?
Ez úgy kapcsolódik, hogy a főhős, aki a történet szerint egyébként aznap pont a Lammermoor-i Lúciát nézi meg az operában, utána odavonul el, tehát kifejezetten ezt szeretné valahogy felhasználni, hogy ott el lehet bújni, és a fiával odaérkezik meg egy este során, hogy ott feldolgozzák tulajdonképpen azt a traumát, ami érte őket, elhagyta őket a feleség, illetve az anya, és két hete tulajdonképpen egy borzasztó, sokkos állapotban vannak.
Ez a történet magva.
Ez a történet magva.
A Dollárpapa Gyermekei társulat keretén belül mutatjátok majd be ezt az előadást, amelyet egyébként Ördög Tamással együtt hoztál létre. Tehát ez tulajdonképpen egy saját produkció.
Így van, így van.
Én egyébként találtam neked még egy titulust is.
Na.
Ez pedig az, hogy író. Hát te írtad.
Igen.
Tehát minden ellen tiltakozol.
Nem, ez ellen nem.
Akkor jó, akkor mondhatom, hogy...
Nem, sőt, tulajdonképpen azért nem tiltakozom, mert valahogy ezt éreztem a legtisztább megoldásnak, hogyha én írom meg ezt a történetet, így tudok a leginkább mögé állni, mint rendező. Tehát így ez valahogy úgy az enyém, hogy utána ezt felelősség teljesen próbálom, vagy tudom átadni másoknak is. Egy idegen anyaggal ez nyilván nehezebb lenne.
Mi hívta életre ezt a történetet?
Tulajdonképpen rengeteg feszítő érzés, most ez jut eszembe elsőre, tehát az, hogy valahogy úgy élni a mindennapjainkat, hogy figyeljünk azokra az erőkre, amik irányítanak, és egyszer csak észrevettem, hogy rengeteg olyan szégyelni való érzésünk van, amit mondjuk csak magunkban fogalmazunk meg, de közben mindenünkre kihat. Tehát ez irányítja rengeteg dolgunkat a hétköznapokban, de akár egy beszélgetésben is, amiket mondjuk szégyellnénk elmondani. Én ezeket úgy mondanám, hogy pusztító energiáink, amit mindenki átél, de valahogy felhasználni, kimondani, nagyon-nagyon ritkán sikerül.
Nekem erről a tudattalan tartalom jutott eszembe.
Egyébként valószínűleg igen, ez egy nagyon jó gondolat.
Ugye Jungnak is van egy ilyen mondása, hogy amíg nem ismerjük, amíg nem hozzuk fel a tudattalan tartalmainkat, addig az irányít minket. Nem szó szerint mondtam, de ez a lényeg.
Ez nagyon igaz, és pont ez, tehát a történet maga, ez a sok hatás kell ahhoz, hogy ezek az emberek valahogy megfogalmazzák ezt az oldalukat is, vagy valahogy szembenézzenek velük. És ez felszabadító érzés is tud lenni. Tehát ilyen értelemben ez egy pozitív történet, egy felszabadulás története tud lenni.
Uh-huh. Miért éppen Úriemberek a címe?
Igen, ez is tulajdonképpen egy ilyen... Én észrevettem, hogy valahogy ezt az Úriemberek kifejezést, ezt használjuk, tehát ez valahogy, nem tudom, vagy visszatért, most egy nyelvész nyilván ezt jobban tudná, de valahogy visszatért a köznyelvben, de úgy érzem, mintha kicsit olyan tudattalanul használ, vagy nem is tudom, olyan kicsit bután használjuk ezt, vagy valami mást társítunk hozzá, tehát ez olyan emberekre is rám mondjuk, akik szerintem nagyon távol állnak attól, hogy úri emberek. És ezen én valamiért mindig nevetek, és ezért gondoltam, hogy akkor ez biztos, hogy valamit majd jelenteni fog.
Szóval akkor akár még gúnyosan is mondhatjuk ezt?
Kicsit igen. Vagy valami olyasmi vágyott dolog, ez az úri emberség, tehát amire sokan vágyunk, de kicsit valahogy olyan nevetséges úton, módon tudjuk ezt megmutatni magunkból.
Most eszembe jutott néhány e-mail, ami így kezdődik, hogy tisztelt úriasszony, úriember, hogy tényleg van még ilyen. Elvétve,
igen.
De van.
Igen, 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 de mondjuk ehhez az illene, mondjuk a mai világban, hogy utána meg valami olyanról szól a levél, aminek ehhez semmi köze, vagy mondjuk pár olyan mondat is becsúszik, ami azért egy úriembernek nem biztos.
Mi káromkodás.
Hát valami biztos, igen, félrecsúszna.
Na jó, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Kis Végemőke színművésszel, aki az Úriemberek című darabot írta és rendezi. Ez az Intermezzo vendégem Kis Végemőke színművész, aki a hamarosan egy hét múlva bemutatandó Úriemberek című darabot írta és rendezte. Ugye ez egy különleges, nekem az jutott eszembe, hogy misztikus helyszínen lesz, majd megcáfolsz, ha nem igaz, egy elhagyatott industriális épületben, egy punk klubban. Ott lesz a bemutató. A történet a te fejedben született meg, de mégis mi volt az, ami azon túl, amit elmondtál, életre hívta, mert hogy traumákról beszéltél korábban?
Igen, egyébként még a média olvasmányom kötődik ide, mert annak az alap problémái, vagy azok a dramaturgiai csomópontok, azok megjelennek ebben az előadásban. Ez tulajdonképpen vállaltan is így van, csak nyilván, tehát hogy ezt semmiképp nem kommunikálnám úgy, hogy az, mert tehát számon kérni lehetetlenség ezen a szövegen a média, de valóban, mint egy kiindulás, az nagyon sokat jelentett nekem az olvasmányom.
Tehát a váz az megjelenik ebben az előadásban?
Inkább azt mondanám, hogy a fő probléma felvetése, vagy a, hogy mondjam, a dramaturgiai végkifejlet, vagy valami.
Az, hogy az anya megölheti az akár a gyerekét
féltékenységből, a bosszú. Tehát az, hogy ott is egy elhagyás történet, igen, van, és ott is, csak ugye fordítva vannak a nemi viszonyok, de hogy ott is az történik, hogy valaki másért hagyják el ugye médiát, és ez egy feldolgozhatatlan trauma számára, és ez tulajdonképpen egy bosszúvágyat szül benne, és ez a bosszúvágy, ez tulajdonképpen arról szól, hogy ő maga hogy dolgozza fel ezt a traumát.
Mennyi időn keresztül írtad ezt a darabot?
Viszonylag gyorsan egyébként, tehát nem dédelgettem ezt a szöveget sokat. Tulajdonképpen szerintem egy 2-3 hét alatt, igen.
Akkor ez valahol kifolyt belőle.
Igen, valahogy az írás maga számomra egy nagyon-nagyon egészséges folyamat, mert nekem ott csak annyi a dolgom, hogy valahogy gyorsan leírjam, ami eszembe jut, és ami nagyon fontos még ilyenkor, hogy mindig tudom, hogy kinek írom, tehát hogy kinek a szájába adom ezeket a mondatokat, az tehát, nagyon fontos.
Már a szereplő, igen, személye is megvolt a te fejedben.
Igen, tehát addig általában nem, vagy általában, hát még az Orlandó című filmünknél voltam így, mint írásért felelős ember, de hogy sokkal könnyebb úgy írni, hogy tudom, hogy kinek.
De a médiában a gyilkosság is felmerül, ebben a darabban is?
Igen, ebben a darabban is, tehát erre is kerestünk.
De hogy gyerekgyilkosság?
Gyerekgyilkosság is, igen. Uh-huh. Igen.
Kik a szereplők?
Igen. Igen. A szereplők Rába Roland, Olasz Renátó és Ladányi Jancsó Jákob, valamint 20 év után, erre nagyon büszke vagyok, Hód Adrien is visszatér úgy a színpadra, hogy, tehát, hogy elevenségében, tehát nem mint koreográfus, hanem mint szereplő.
Akkor ez egy mély, felzaklató előadás.
Igen, de úgy mondanám, hogy olyan észrevétlenül húz be valahogy ebbe az utcába. Tehát addig azért nagyon sok minden történik a szereplőkkel is, vagy úgy bennünk, akik ezt az egész történetet követjük. Nagyon, nagyon sok. Eleve az, hogy tényleg egy ilyen helyen vagyunk, a punk zenekar, vagy az életfelfogás, amit már a falak is árasztanak itt ezen a helyen.
A hidegség?
Meg az, ahogy, tehát az, hogy tulajdonképpen minden egy lenyomat, tehát ott például nincs olyan fal felület, ahova ne lenne írva egy gondolat.
Graffiti?
Igen, 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 de közben az egészben van valami otthonosság, valami kedvesség, valami olyan, ami egyébként mintha kihalt volna egyébként máshol. Ez mind hozzájárul reményeim szerint ahhoz az érzéshez, ami majd ott a hatalmába tudja keríteni a nézőket.
Mekkora a játéktér?
A játéktér nagyon furcsa, mert van egy kis színpad is, ahol egyébként felszoktak lépni a bandák, és van tulajdonképpen egy ilyen klubhelyiséget lehet elképzelni. Ott szerintem inkább a, tehát nem is a nagysága, hanem inkább talán lehet a belmagasság, vagy valahogy attól lesz egy nagy vonalúba tér, és nem egy kicsi, intim.
A próbák sem mindegy, hogy hol zajlanak. Tehát, hogyha mondjuk egy kis térben vagytok, akkor egészen más nyilván, hogyha a bemutató alkalmával meg a nagy térbe került.
Igen, most egyébként pont ebben a fázisban vagyunk, hogy már mondjuk eljutottunk valamilyen szintre, hát nyilván egy hét múlva bemutató, de hogy magával a szöveggel, a helyzetekkel, de ugye még nem abban a térben próbálunk, és valahogy ettől még nem tudja azt az arcát mutatni, ami majd ott lesz, de közben ugye az ember már nagyon vágyna arra, hogy mind játszóként, mind nézőként, hogy már valami olyasmi világban legyen. Hát ezt el kell fogadni, ez magának a munka folyamatnak a egyik legrosszabb része. Na,
és mikor lesz az első alkalom, amikor oda tudtok
hétfőn
menni?
Hétfőn megyünk, és akkor...
Na hát az már itt van, nem sokára addigra kiderül. Hát te már látni fogod, az biztos, meg a színészek is érzékelik majd. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Kisvég Emőke színművésszel itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo vendégem, Kisvég Emőke, aki az Úriemberek című darabot írta és rendezi, a bemutató pedig épp egy hét múlva lesz a Népligettől egy saroknyira. De mi a neve ennek a helynek? Hát mindig csak ezt mondom, hogy ez hogy néz ki, mekkora épület, meg punkklub, Népligettől egy sarok.
Igen,
hogy
igen, 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 kripta.
Ó! Oh. Akkor ezért nem hirdetitek?
De meg, ha ez meg, a neve... meg mert azért, meg mert a, tehát maga a hely, tehát zavarban is vagyok, de maga a hely is azért szereti megőrizni ezt a titkosságát.
Hát mint egy kripta.
Így van. Tehát arról sem beszéljünk.
Titkoljátok, de így hogy jutnak el az emberek oda?
A Bláthy Otto utca 3-5 szám alá van meghirdetve az esemény.
Tehát ez egy koncepció, hogy nem mondjátok azt, hogy kripta?
Meg ez a volt pénz Verdinek az épülete. Egyébként ettől is van valami furcsa misztikum körül a hely körül. Tehát ugye ott verték a pénzt, és egy óriási gyár, ami tulajdonképpen most egy elhagyatott rész, de megvan valami furcsa nyugalma, van egy belső udvarral, és ott ennek egy része például ez, de vannak egyébként, tehát azt hiszem, hogy több díszlet vagy jelmeztárnak is ott van a lerakata, ott is rádióstúdiók, tehát hogy különböző funkciók azért beköltöztek oda, de mégis azért eredetileg ez a volt pénzverde.
Aha, kérem szépen, mi most beszélgetünk egy előadásról, ahol fontos a helyszín, meg az időpont, de a helyszínt azt titkolják az alkotók. Hát
jó, igen, furcsa, én belátom.
Na. Jó, tehát a kriptában lesz a bemutató.
Igen, így van, igen. Így van.
Hát figyelj, ezt szerintem verjük nagy dobra. A kripta nem kripta, ez a neve a helynek.
Ez a neve a helynek. Ez igen.
Igen. A Dollárpapa Gyermekei Társulat keretében adjátok mindezt elő, amelynek te vagy az egyik alapítója, a másik pedig Ördög Tamás, aki egyébként már sokszor járt itt nálunk. Ez az előadás, az Úriemberek hogyan illeszkedik abba a sorba, ami a Dollárpapa Gyermekeihez kapcsolódik?
Leginkább úgy, hogy mindig próbálunk valamilyen számunkra legalábbis aktuális igényünket kielégíteni, de úgy, hogy figyelembe vesszük, hogy kinek és mikor csináljuk ezeket az előadásokat. És ilyen értelemben szerintem nagyon különbözőek az előadásaink, mert ezek ugye folyamatosan változnak, ezek az igények. Akár a mi oldalunkat nézzük, akár az, hogy tényleg kiknek és mikor adjuk elő ezeket a darabokat. Illeszkedni úgy illeszkedik szerintem, hogy valami igényesség az, ami szerintem meghatározza a munkánkat. Most ez elsőre nagyképűnek tűnik, de inkább maga a vágy, vagy az igényesség iránti vágy, így mondanám, az mindenképpen összeköti.
És ha én azt mondom, hogy merészség, akkor azzal egyet értesz?
Annak nagyon örülök, ha ez is társul hozzá. Igen, ezt nyilván tulajdonképpen célként nem lehet megfogalmazni, hogy valami legyen merész, de azt igen, hogy ne valami kiszolgálása legyen valaminek, vagy valami nem tudom, kényszeredett, elustult állapotból megfogalmazott valami, azt azért jó, hogyha az ember mindig kimondja magának, vagy legalábbis figyel rá, hogy ne ebbe az irányba menjen.
Jó, azt lehet, hogy nem lehet kimondani, hogy mi merészek akarunk lenni, mert hogy az fakad az alkotó személyiségéből.
Igen,
és tudásából, tehetségéből.
Vagy olyan irányokat kell, tehát amikor érzi az ember, hogy na most elindultunk erre, akkor nem mindegy, hogy hova építkezik tovább. Uh-huh. És talán lehet, hogy így ilyenkor azért nem kell szégyelni kimondani, hogy mondjuk egy merészebb vonalat szeretnék itt vinni, vagy megnézni.
Egy merész kortárs magyar színház.
Igen, tehát például ennek a darabnak a nyelvezete vulgáris. Tehát szerintem a megszokottnál, vagy a inger küszöbnél vulgárisabb, ezt így tudom. De megvan a helye, vagy a miértje. Tehát, hogy ez nem szégyelni való ennek a trágársága mondjuk az én szememben, vagy ahogy ránézek. Tehát nem csak önmagáért trágár, hanem valahogy minden ilyen megszólalásnak valami vagy fájdalmas, vagy lehet éppen vicces, de háttere van.
Hát szokták azt mondani művészek, amikor ez a helyzet, vagy ez a kérdés felmerül, hogy hát az ember otthon sem úgy káromkodik, hogy azt a piros paradicsomot neki, vagy nem, tehát hogy igen. Ahhoz, hogy hiteles legyen egy karakter, ahhoz hát akkor hozzátartozik az, hogy úgy fejezi ki magát, ahogyan azt az életben. Erre gondolsz?
Igen, 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 erre is gondolok. Tehát igen, tehát például én is, amikor ilyet hallok színpadon, tehát az lehet, hogy mondjuk az én fülemet is sérti, vagy mondjuk én is, tehát meghallom, de értem, hogy ez valami más rendszerben van. Tehát ezt nem nekem mondják. Tehát, hogy ezért is lepődöm meg, amikor nagyon mondjuk akár ki is kérik esetleg maguknak, akár nézők is, hogy jaj, hát épp eleget hallok én az életben, hát már nincs szükség. Mert egyébként egy ilyen indok is szokott lenni, hogy nincs már nekem szükségem arra, hogy még a színpadról is ezt halljam. És egyébként értem, de ez valahol inkább a kényelmünk miatt van. De valójában a valósághoz nincs sok köze.
Hát igen, hogyha a hitelességhez ez hozzátartozik, hát a színpadnak igaznak kell
igen,
lenni.
Igen, igen, tehát ez valahol egy tükör. Uh-huh.
Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, itt az Intermezzóban Kisvége Mőke színművésszel. Ez az Intermezzó, vendégem Kisvége Mőke színművész, aki az Úriemberek című darabot írta és rendezte, melynek a bemutatója egy hét múlva lesz egy elhagyatott industriális épületben, egy punk klubban, a Népligettől egy saroknyira. Mindent elmondtam a nevén kívül, az már elhangzott korábban. Ez egy punk klub, az azt jelenti, hogy ott punk zenekarok muzsikálnak most is.
Így van, tehát ott is próbálnak, sőt, múltkor egy olyan koncerten voltunk, amikor külföld érkeztek együttesek, aha, szóval ott egy nagy élet zajlik.
És a próba folyamatot nem zavarja? Az, hogy ők mondjuk a másik helyiségben zenélnek?
De most a próba folyamat máshol van, tehát az a Jurány utcában van. És akkor most fogunk majd átköltözni a helyszínre. A helyszínre, de hát ugye persze, hát ugye ott majd ugye jönnek az előadásba a zenekarok, minden egyes előadáson más zenekar lesz.
Nem mondod? Megy az előadás, és közben a zenét a punk zenekar.
Így van.
Szolgált, hogy mindig más zenekar, minden tehát ti sem tudjátok.
Hogy... Igen, azt tudjuk, hogy melyik nap melyik zenekar lesz, csak úgy néhány nevet említenék, hogy például Paks 3, Berosszulás, Palánta, tehát ezek mind...
Folytasd még! Van még a tansolyban.
Hát most nem is tudom már szinte felidézni, de mindegyik neven el lehet időzni pár percet. Tehát, hogy ők minden nap egy másik, és ez nagyon fontos része az előadásnak, és az az érdekes, hogy valahogy, amikor írtam ezt a darabot, akkor még ez így nem is gondoltam, hogy erre van lehetőség, tehát ilyet valahogy egy ilyen összeállásra lehetőségem lesz, de mégis sok elemét a szövegnek már valahogy ez a punk, nem is tudom, hozzáállás, vagy életstratégia átitatta. Tehát, hogy, és akkor arra jött ez a hely, mint egy ilyen, az íre a pont, és valahogy azt éreztem, hogy na most állt össze akkor a rendszer, tehát ez így kerek.
Rájöttél, hogy ez egy punk darab.
Hát valahol igen, holott egyébként az ember lényegében azt se tudja, hogy mi az, tehát, hogy, vagy nem is tudom. Tehát ma már szerintem ez is mást jelent, mint mondjuk 20 éve.
Na de hogyan kapcsolódik mégis a punk zene ehhez az előadáshoz?
Úgyhogy a helyszín, tehát ahova érkezik apa és fia, az egy helye, egy kedvelt helye az apának, és és zenét, tehát zenekarokat is hívott a helyszínre, tehát ők is az estének, az estéjének a fényét emelik.
Tehát az előadásban is szerepel így akkor van. Egy punk zenekar.
Így van.
És igen. Aztán véletlenszerűen itt is éppen fellépnek punk zenekarok.
Oda hívta őket aznap estére, tehát ők is fellépnek aznap este, mikor ők oda jönnek az opera. Tehát az opera után egy jó punk koncert.
Mindent értek. Szóval így kapcsolódik össze a két látszólag egymástól nagyon távol álló
igen.
világ.
Igen.
Milyen volt a próba folyamat, hiszen ezt a darabot te írtad, te rendezed színészként.
Igen, nagyon tanúságos. Egyébként vártam is, hogy legyen egy ilyen vetülete is a dolognak, tehát ezt nem is titkolom, hogy szerintem nagyon sokat tud hozzáadni egy színész életéhez, hogyha kicsit átköltözik a másik oldalra. Szóval azt látni tényleg, hogy nagyon sokat kíván a színészi munka. Nagyon sokat kíván.
Tehát ezt most kívülről láttad?
Ezt kívülről látok, vagy azokra részeire, amikre nem is gondoltam, hogy jé, tényleg, tehát amit én állandóan csinálok, űzök, hajtok, arra valahogy úgy ránéztem, és úgy kicsit úgy jobban meg is becsülöm a munkámat. De ugyanakkor azt is érdekes látni, hogy mondjuk mik azok a hiányosságok, amiket nem szeretnék én magam is. Tehát inkább hozzáállásba mondom. Tehát, hogy áll hozzá egy színész a szöveghez, a munkához, tehát mennyire szavaz bizalmat egy szövegnek, mennyire tudja magát teljesen leválasztani, nem nézi magát kívülről, hanem elfogadja, hogy valaki őt irányítja, és természetesen hozzá akar rakni sok helyről az egész karakterhez, szerephez, de mégis valami alázat muszáj ehhez a szakmához. Uh-huh. Amikor visszavonulót fújok kicsit. Uh-huh.
És a kollégáidat milyen volt instruálni, hiszen ez az első rendezésed?
Én nagyon örülök, hogy őket valahogy sikerült összehozni, szóval csodálatosnak látom őket négyen. Tehát engem mindig valahogy egyszerűen öröm rájuk nézni, tehát valahogy ez a négy fej együtt, tehát még annó csináltam is egy ilyen kis montást, hogy összeraktam a fejüket, mert szerintem az már eleve elmond sok mindent, és hogy ez beigazolódik, az nagyon jó érzés.
Ezt hogy érted, hogy a fejüket összeraktad?
Hogy mármint képileg, tehát mint amikor, ezt tudom, hogy szokták, főleg castingon, filmes, általában filmes emberek szokták, hogy nagyon fontos nekik a külső, tehát hogy áll össze, tehát hogyha valakit mondjuk kiválasztottak, nagyon nem mindegy, és lehet, hogy mondjuk jó lenne valaki, de a másikhoz nem passzol. És már ez önmagában lehet egy kizáró ok.
Egyben kell látni.
Tehát igen, tehát a rendszert magát egyben kell látni, amihez sajnos, de a külső is nagyon sokat hozzáad.
Hát az a karaktert megmutatja.
Igen.
Ki nem lehet hagyni.
Hát, ki nem, igen, meg hát mondjuk naivság is lenne arra gondolni, aha, hogy színészként ez nem fontos.
A bemutató egy hét múlva lesz, aztán mi lesz a darab sorsa, hogy játsszátok?
Igen, a másik, aminek borzasztóan örülök, hogy 7 napon át egyfolytában játsszuk.
Minden nap,
hétvégén délután, tehát lesz matiné is.
Matiné punk zenekar?
Így van, az is egy extra élmény, aha, hogy délután belecsöppenni egy ilyen világba. Szóval ez nagyon sokat tud szerintem hozzáadni, tehát én azt gondolom, hogy estéről estére tud fejlődni a darab, nem az van, hogy utána eljutottunk valahova, nagy szünet újra összeszedni. Aha.
Igen, ez ilyen értelemben könnyebbség is. Meg hát minden este nektek is egy meglepetés lesz, hiszen nem tudjátok, hogy milyen punk zenekar jön.
Igen.
Tehát a nevüket tudjátok, de azt nem,
igen,
hogy majd milyen
van,
zenét
tehát
játszanak.
Így van, tehát az biztos, hogy már az önmagába rányomja a bélyegét.
Hát igen. Sőt, ez a darabon is változtat.
Igen.
Akkor minden este más előadást néz meg a néző.
Igen. Egyébként ez így van. Igen.
Hát kéz- és lábtörést kívánok.
Köszönjük
a bemutatóra.
Szépen. Köszönjük.
Gyere máskor is.
Köszönöm.
Lesz újabb rendezés?
Nem tudok még róla.
Ki tudja? Majd kiderül. Ez az első, ez már megvan. Köszönöm,
köszönöm
szépen.
Köszönöm én is, köszönöm.
Kis Végemőke színművész volt a vendégem, az Úriemberek című darab írója és rendezője itt az Intermezzóban.